Szeretettel köszöntünk mindenkit ma este a Jézus Krisztus példázatait áttekintő sorozatunknak a második részén, második előadásán, hogy a meghívón úgy van megfogalmazva a cím, hogy Jézus Krisztus végidőre vonatkozó példázatai. Ugye a példázatokban nem mindegyik szól kifejezetten az úgynevezett Bibliában található végidőkről vagy utolsó időkről, de minden példázatnak van tanulsága, sőt egyre aktuálisabb tanulsága. Nem tudom, hogy az előző előadáson elhangzott-e az, hogy Jézus miért beszélt példázatokban. Ugye Jézus tanításainak a legegyszerűbb módja, annyira egyszerű, hogy nekem így személyes tapasztalatom fűződik ehhez, mert amikor a kisfiunk kicsi volt, ilyen 6 éves, akkor hát amikor időbe értem haza, és ő még nem aludt el, akkor általában egy-egy példázatot elmondtam neki este. Hát ez érthetően az ő szintjén, és pár percben megbeszélgettük, ha volt gondolata, kérdése, akkor azokat is átbeszélgettük, és akkor nyugodtan elaludt. És egyszer csak oda érkeztünk, amikor mondja, hogy a következő, akkor most a következő példázatot. És egyszer csak azt kellett mondjam, hogy nincs több példázata Jézusnak. És akkor úgy fölcsillant a szem, hogy akkor én az összes példázatot ismerem. És hát ugye egy gyermek lelkében, hogy most már az összes. Ugye hát óriási vastag a Biblia, és hát egy ilyen felfedezés, nincs több, mindet átbeszélgettük. Nyilván példázatszerű tanítások vannak a Bibliában, de Jézus példázatai számolhatók, kb. 40 van. És hát van egy-két olyan példázat, amit az ő 6 éves lelke nem fogott fel, azokat nyilván kikerültük, azt később megértette, és akkor azt mondtam neki, hogy tudod, minden példázatot már hallottál egyszer, és beszélgettünk róla egy kicsit. De ahogy majd nősz, pár év elteltével ugyanabból a példázatból még mélyebb tartalmakat fogsz megérteni. És megint néhány év elteltével, megint ugyanabból a példázatból, megint még mélyebbeket. És ahogy halad az életed, egyre komolyabban fogod érteni a példázatokat, sőt, meg fogod érteni, hogy a Biblia máshol sokkal részletesebben ugyanarról beszél, mint Jézus az egyszerű példázatokban. És ugye akkor nem ismételem, csak nagyon röviden, ugye Jézus azt mondta, hogy azért beszél példázatokban, mert mi látván nem látunk, meg halván nem hallunk, meg nem értünk. Tehát egyszerűen a mi emberi tompultságunk miatt van szükség arra, hogy nagyon egyszerűen fogalmazzon Jézus meg olyan gondolatokat, amiket gyorsan meg lehet jegyezni, és sokat lehet róla gondolkodni. És máshol a Biblia természetesen ugyanazokat kibontja. Erre majd a példázatok során megpróbálunk rámutatni, de hogy ma is. És ez a mai témánk, ami így szól, hogy érdem vagy kegyelem, kérdés, hogy ez mi miatt fontos? Fontos-e ezt érteni, hogy érdem vagy kegyelem? Mire vonatkozik egyáltalán ez a címben föltett két kérdés, hogy érdem, vagy két szó, ami egy kérdésként van megfogalmazva, hogy érdem vagy kegyelem? És ugye a szőlő munkások példázata adja meg ennek a két kérdésnek az alapját, amit Máté evangélium a 20. fejezetében találunk. Ma viszonylag sokat fogok olvasni a Bibliából. Kevesebbet fogok talán szólni, de több részt szükséges lesz átgondolnunk, de nagyon szemléletes lesz, bízom benne. Tehát Máté evangélium a 20. fejezetében olvasunk egy példázatot. Rögtön olvasom is, csak a két szót hadd tisztázzuk. Érdem vagy kegyelem? Mire nézve érdem vagy kegyelem? Mi ez? Azok az emberek, akik Bibliát vesznek a kezükbe, vagy egyáltalán az élet mulandóságán elkezdünk gondolkodni, azért kezdünk el gondolkodni az élet mulandóságán, mert nem tudunk beletörődni, hogy mulandó az élet. Tehát keressük, hogy hát, ha van valami örök élet. És az örök élet elnyerését most érdemből vagy kegyelemből lehet elnyerni. Tehát kell érte tennem valamit, és a végén ki fogom érdemelni, és járni fog nekem az örök élet, és tudhatom, hogy ezeket és ezeket cselekedtem, ezért várhatom az örök életet érte. Vagy pedig kegyelemből, de mit jelent ez a szó, hogy kegyelem? A kegyelem szót azt tudja, aki közel volt már mondjuk a halálos ítélethez, és folyamodott a halálos ítélet elengedéséért, kegyelemért. aki nem élt még át valamilyen módon egy halálos ítéletet személyesen, legalább belül, vagy lelkileg, vagy valamilyen módon nem érzi át a maga halálra ítélt voltát, az nem biztos, hogy igazán tudja értékelni a kegyelmet, csak ismeri a szót. És lehet, hogy valamilyen felszínes módon kezeli, és egy vallásos kifejezésnek tartja, de hát ez ennél mélyebb. Na, olvassuk el Máté Evangélium a 20. fejezetéből ezt a példázatot, a 20. fejezet első versétől olvasom. Mert hasonlatos a mennyek országa a gazda emberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Tehát így kezdi Jézus, hogy hasonlatos a mennyek országa. Tehát ugye a menny, tehát az örök életről kezdi a gondolatot Jézus, hogy a gazda emberhez hasonlatos a mennyek országa, aki a gazda ember, aki jó reggel kimegy, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Megszerződött pedig a munkásokkal napi 10 pénzben. Elküldte őket az ő szőlőjébe. És kiment 3 óra tájba, nem tudom, ezt mindenki tudja-e, hogy ebben a zsidók világában, ugye a nap 3 óra tájában az a délelőtti 9. Ugye az első óra az 6-tól 7-ig tartott, tehát a harmadik óra az 9-kor kezdődött, és így tovább. Tehát 9-kor, délelőtt 9-kor kimegy, tehát kiment 3 óra tájban, látott másokat, akik, így mondja, így olvassuk, akik hivalkodván a piacon álltak, fordítható így is, hogy akik tétlenül a piacon álltak, és mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmentek. 6 és 9 óra tájban ismét kiment, ugyanazonképpen cselekedett. 11 óra tájban is kiment, talált másokat, akik tétlenkedve álltak, és mondta nékik, miért álltok itt egész napon át tétlen? Mondták néki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledett, mondta a szőlőnek ura az ő vincelérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És jöttek, különös, figyeljük, hogy kik jöttek először, jöttek a 11 órások, fejenként 10-10 pénzt vettek. Jöttek azután az elsők, azt gondolták, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt vettek fejenként. Amint pedig fölvették, zúgolódtak a házigazda ellen. És mondták, azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelt, mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél-e meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj el, én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked. Avagy nem szabad én nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Ekképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. Itt ott van, oda van írva, hogy mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Egyébként van olyan görög szöveg, ahol ez már nincs ott. Úgyhogy ezt én most nem vitatom, de majd még mindjárt vissza fogunk térni erre a gondolatra. Mi a különös ebben a példázatban? Mi az, ami úgy furcsává teszi, különlegessé, figyelemre méltóvá, úgy kérdésként jelenik meg egy különös mozzanat ebben a példázatban? Az, hogy kimegy a gazda, és munkásokat fogad a szőlőbe, és megszerződik velük, hát ez normális. Ez a hétköznapi eseményhez tartozik. Na, az már nem. Általában ugye reggel szoktak munkásokat fogadni, és a gazda nem szokott később 3 óránként kimenni, még hogy gyűjtsön munkásokat. Tehát ez már egy kicsit különlegessé teszi, hogy 3 óráként kimegy, és egészen az utolsó óra kezdetéig még akkor is kimegy, és munkásokat fogad az ő szőlőjébe. Ami egészen különlegessé teszi az, hogy a legutolsó órában dolgozókkal kezdi a kifizetést, és annyit fizet nekik, mint akik tényleg az egész nap terhét hordozva, de velük 10 pénzben szerződött meg, és ugyanezt a 10 pénzt adta, úgy tűnik, hogy mindenkinek. Annak is, aki egész nap dolgozott, és annak is, aki csak éppen egyetlen órát dolgozott. És akik ugye egész nap dolgoztak, fölvetették ezt, hogy hát ez igazságtalan. Hát mi, szóval miért tetted azokat is egyenlővé velünk? Most Jézus igazságtalan. Különös, hogy a példázatban ő érzékeltet valamit a gazda oldaláról, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Magád dicséri a gazda. Vagy tényleg gonosz ez, aki egész nap dolgozott, és feltűnik neki, hogy hát, hogy most akkor nekem is jó lett volna, csak a végén jönnöm, nem? Ugyanannyit keresek. Ugye a mai pénzkereső világban ez a példázat hát eléggé fölforgat bennünket. Tehát ezt egy munkaadónak elmondani, vagy egy munkavállalónak elmondani, munka szempontjából furcsa, nagyon furcsa. De miért mondhatta el Jézus ezt a példázatot? Mi miatt mondhatta el? Rögtön el is fogom mondani, és éppen azt a történetet szeretném elemezni, amire válaszként mondta el Jézus ezt a példázatot. Nyilván azzal kezdtük, hogy így kezdi Jézus, hasonlatos a mennyek országa. Mivel kezdődött a 19. fejezetben az előtte lévő beszélgetés a gazdag emberrel, a gazdag ifjúval. A gazdag ifjú oda ment Jézushoz, és azt kérdezte tőle, hogy jó mester, mi jót cselekedjek, hogy az örök életet elnyerhessem? Tehát egy kérdése volt ennek a gazdagnak, hogy az örök életet el szeretné nyerni. És az örök élet elnyerésével kapcsolatban mondta el Jézus ezt a példázatot. Mindjárt elemzem ezt a beszélgetést, szükséges, mert nagyon sok és nagyon mély tanúsága van. Nem hagyhatjuk ezt ki. És ennek nyomán a példázatnak a mondani valója az, hogy ugyan annyit akarok adni annak is, aki egész nap dolgozott, mint aki csak a végén csatlakozott a munkába. Nyilván kérdés az, át kell gondoljuk, hogy vajon Jézus milyen munkáról beszélt, mit jelent az ő szőlője, mit jelent az ő szőlőjében dolgozni, és mit jelent ugyanazt a bért venni mindenkinek. Mert nyilván itt az örök élettel kapcsolatos a kérdés. Lehet, kicsit játékosan kérdezem, lehet hosszabb, meg rövidebb örök életet kapni? Hát az örök élet az örök. Tehát ha valaki az örök életre úgy készül, hogy az egész életét az Isten félelmében, szolgálatában, szeretetében tölti el, annak hátránya az, hogy kap egy örök életet, és aki meg éppen csak az utolsó pillanatban gondolja meg magát, hogy ő mégis inkább nem egy elrontott életet akar még az élete végén is folytatni, hanem akkor gondolja meg magát, hogy ő elrontotta az életét, és megbánja az elmúlt évtizedeit, akkor másfajta örök életet fog kapni? Hát mindenki ugyanazt az örök életet kapja. Én azt gondolom, nagyon egyszerű a példázatnak a tanulsága. Nem bonyolult. De mégis van valami a példázat mögött, amit jó lenne egy kicsit mélyebben értenünk. És ehhez két történetre lesz szükségünk ma este, és két biblia verset szeretnék majd hozzá csatlakoztatni még. És itt a példázat végén azt olvassuk, hogy ekképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. Miért mondja ezt Jézus? Mert azok, akik egész nap dolgoztak a szőlőbe, kiderül, hogy a végén igazságtalannak tartják a szőlő gazdáját, a tulajdonost. Nyilván azok, akik csak a végén csatlakoztak, ők örülnek. És különös, hogy azt mondja, hogy megszerződött, akik először jöttek a szőlőbe reggel, jó reggel, azokkal megszerződött a gazda. Elmondta, hogy mi lesz a fizetségük. A többiek, akik 3 óránként csatlakoztak a munkásokhoz, ott figyeljük meg, azt mondta csak a példázatbeli gazda, hogy ami igazságos, megkapjátok. apucska, de érdemes ezeken elgondolkozni, ezeken a különbségeken, arányokon. Tehát nem azt mondja Jézus, hogy 10 pénzt fogsz te is kapni, és aki később jön, ezt már nem mondja. Ez csak a legelsőkkel köti ezt a szerződést. A többieknek csak annyit mond, hogy ami igazságos, megkapjátok. Tehát akik később csatlakoznak, azok bizalomból dolgoztak, mert nem tudták, hogy mennyit fognak kapni. De akik ideje korán reggeltől munkába álltak, azok tudták. Egyébként ez itt csak egy zárójeles történet volt, egy ismerős, aki elmondta, már úgy idősebb, és mondta, hogy ő munkát keresett még így 10 éves korába, és hát nem nagyon akarták, ilyen kőműves segéd munkát akart vállalni, csak azért egyszerűen pénzre volt szüksége. És gondolkodott, hogy mit csináljon. Hát elment különböző építkezésekre, nem vették őt fel, hát ismeretlenül, hát nem. És amikor már elment több óra, hogy amikor már nem szoktak munkába állni, akkor azt mondta, hogy nézzék, hát akkor csak annyi, hogy ételt hadd kapjak, és dolgozni fogok ingyen. Fogadják el, ingyen fogok dolgozni. És akkor elment, dolgozott, nem tudom hány órát ingyen, és a nap végére ugye a főnök, aki úgy figyelte a munkát, tetszett neki ennek a fiúnak a hozzáállása, ahogy dolgozott, meg ahogy segített, és azt mondja, hogy holnap ráérsz? Igen, rá. És akkor holnap gyere időbe. Tehát ő, mivel ingyen vállalt munkát, és igazából ő megmutatta azt, hogy ő hogyan dolgozik, és nem kért érte fizetséget, ezért a következő naptól már fölvették őt, mert megvoltak egyébként elégedve a munkájával. És aztán a következő nap megkapta az előző napi bért is. Tehát visszamenőleg jól bánt velük a tulajdonos. Egy apró hétköznapi tanulság, hát néha ma már, aki leszerződik, se kap bért, de hát különböző módon vannak itt a munkaadók, de most én nem erről akarok beszélni, hanem az örök élet kérdéséről. Csak tudom, hogy mindenkit jobban leköt most a hétköznapi munka meg a megélhetés, de szoktam is mondani, hogy sajnos olyan életterheink vannak, ami nem engedi meg, hogy az örök életre készüljünk. És ez elég szomorú. Tehát a mindennapi életterhek akadályai az örök életre való felkészülésünknek. Hát nincs időnk rá. Na most itt ez a szőlő, ez pont arról szól, hogy Isten embereket hív el olyan szolgálatra, mi a legnagyobb szolgálat. Akár szociális területen, vagy egészségügyi területen, vagy az ige tiszta hirdetésének a területén, ahol emberek érzik, érintetnek magukat abban, meg megszólítottnak, és a lelkiismeret által is megszólítottnak magukat abban, hogy ők valami módon az örök élethez kapcsolódni tudjanak, vágyódni tudjanak, készülni tudjanak. És ez a nagy kérdés, hogy hogyan? Hát a gazdag ifjú is, akinek a beszélgetése után mondja Jézus a példázatot, ő is ezt kérdezi, és nézzünk is bele talán a gazdag ifjú történetébe, mert szükséges elemeznünk egy gondolkodásmód ábrázolása miatt. Tudom, hogy sokan ismerjük jól, mégis hadd hozzam elő. Tehát itt a 19. fejezet, tehát a példázat előtti fejezet 16. versétől. Imé hozzájött egy ember, és mondta néki, jó mester, miót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Jó mesternek szólítja. Jézus erre után azt mondja, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Mindig meg szoktam kérdezni, most is megteszem, hogy Jézus elhárít, vagy elfogad ezt a jó mester megszólítást, az, hogy jó. Tehát ezzel ő azt mondja, hogy miért mondasz engem jónak, senki sem jó, csak egy az Isten. Ezzel Jézus azt mondja, hogy ne mondj engem jónak, mert csak az Isten jó. Vagy azt mondja Jézus ezzel, hogy azért mondasz engem jónak, mert elismered, hogy az isteni szót képviselem most számodra? Előbbi vagy második? A második, igen. Nagyon fontos ez, hiszen ha valakinek komoly a kérdése az örök életről, akkor nagyon nem mindegy, hogy milyen választ kap. Ezért mondja Jézus, hogy a történelem végén az örök életre nézve mindent ellenőrizni kell. Jobban, mint a hamis pénzt. Mindent. Ugye már mindent hamisítanak, az örök életre nézve az utat is, meg már Krisztust is hamisítják. Tehát Jézus maga mondja el, hogy sokan jönnek el az ő nevében, de hamis Krisztusok. Tehát nagyon nem mindegy, hogy a Krisztus emlegetése mögött milyen Krisztust látunk, és gondolunk, és vallunk, vagy képviselünk. Nagyon nem mindegy. Hiszen maga Jézus mondja ezt, hogy sokféle lesz. És erre visszatérhetünk majd legfeljebb. És senki sem jó, csak egy az Isten, ha pedig be akarsz menni az életre. Nagyon fontos ez a kis szócska, hogy ha pedig. Ha be akarsz menni az életre. Tehát nyitva hagyja a szabadság lehetőségét, nem kötelező, mintha azt mondanánk, nem kötelező örök életet nyerni. Ha akarsz. Ha akarsz, ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Hát a zsidóknak ez egy 1500 éves isteni megbízatásuk volt, hogy a Sínai hegyen az Isten Mózes által rájuk bízta a törvényt. Ez volt a zsidókkal kötött törvényszövetség. Akkor azt mondták a zsidók, hogy amit az Úr mond, azt mi mind megtesszük. És ez egy komoly ígéret volt, mert egy, ugye, mint egy szerződés, mint egy szövetség, az Isten rájuk bízza az ő beszédét, ugye ezt olvashatjuk az Új Szövetségben, Pál apostol visszahivatkozik, hogy mi tekintetben különb a zsidó a többi népnél. Hát abban a tekintetben, hogy az Isten rájuk bízza az ő beszédét, megbízatást ad nekik. Nem azért, mert kiválasztja őket az örök életre, hát mindenkit ki akar, hiszen a Timóteushoz írt levélben elmondja, szintén Pál apostol, hogy az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. De van egy nép, aki elég mélyről jön, fogságból, meggyötörtségből, és az Isten meg akarja mutatni, hogy nem az a lényeg, hogy ki honnan jön, hanem hogy fogadja el a megbízatást. Azt a szót, ami az Isten szájából származik. A leglentebb lévő embert is az isteni szó fel tudja emelni. Most ezt nem akarom tovább ragozni ezt a kérdést, de hangsúlyozni szeretném. Itt viszont ugye a zsidó nép elég mélyről, Egyiptom fogságából és egy nagyon meggyötört helyzetből jött, ezért akarta megmutatni az Isten, hogy egy meggyötört népet is fel tud ő emelni, csak engedjen az ő szavának, engedjen az ő munkájának, engedje át a vezetést az ő szabadítójának. Ugye a 10 parancsolatot lehetne úgy is fordítani, hiszen itt Jézus fölhívja a gazdag ifjú figyelmét, hogy ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. A 10 parancsolatot lehetne úgy fordítani, hogy ha én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged, ha megengeded, hogy én legyek a te szabadítód, akkor nem lesznek idegen isteneid én előttem. Ha megengeded, hogy én legyek a te szabadító Istened, akkor nem fogsz faragott képet, más istenképet hordozni magadban, csak olyat, amilyen a szabadítód. Ha megengeded, hogy én legyek a te szabadítód, ha én vagyok a te Urad Istened, aki kihozhatlak téged a fogságból, akkor a te Istenednek nevét nem fogod hiába fölvenni. Tehát fakad, a szabadításból fakad a parancsolat betöltése. Ez egy szemléletmód. De hogyha valaki azt mondja, hogy hagyd nézzem a listát, mit szabad, mit nem, és hozzáfogok, hogy na akkor mit kell nekem cselekednem, hogy az örök életet vehessem, akkor Jézus látja, érti a gazdag ifjú gondolkodását, örök életre készül ő, és amikor Jézus azt mondja, tartsd meg a parancsolatokat. A gazdag ifjú azt mondja, hogy visszakérdez, hogy melyeket. Jézus pedig ugye idéz ugye a 10 parancsolatból, és azt mondja ezután a gazdag ifjú, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van még bennem. Egy kicsit meg kell álljunk, mert a szöveg mögött meg kell értsünk valami többet. A sorok között meg kell értsünk valami többet. Jézus Krisztus, amikor beszélget a gazdag ifjúval, ő úgy beszélget-e a gazdag ifjúval, mint aki tényleg az elvárást akarja föltárni, hogy ha te örök életre akarsz menni, akkor itt a lista, tartsd meg. Vagy mást akart Jézus mondani. Tehát Jézus gondolkodása, tehát Jézus volt az, aki ihlette a Szentírásnak az úgynevezett hit általi megigazulásról szóló fejezeteit és gondolati tartalmait is. Igaz? A római levelet is Krisztus ihlette, ahol a legrészletesebben van leírva, hogy egy ember, egy bűnös emberből milyen küzdelem, milyen út folytán, milyen belső küzdelem és belső út folytán lesz egy bűnös emberből igaz. Hát ezt maga Krisztus ihlette, az ő szájából származott, ugye minden beszéd, ami a Szentírásban le lett írva. Tehát Jézus, mint egy törvényeskedő gondolkodású ember, vagy messiás beszélget a gazdagi fiúval, vagy pedig egy olyan gondolkodású, aki jól tudja, hogy egy bűnösből hogy lesz igaz, és ismeri a hitáltali megigazulás bibliai útját. Nyilván az utóbbi. Tehát Jézus nem... Tehát akkor azt kell mondjuk, hogy akkor Jézusnak az volt a szándéka, hogy tartsd meg a parancsolatokat és élsz. Ha itt lezárnánk a beszélgetést, akkor egy törvényeskedő messiásunk van. De nem így van. Mert a beszélgetés folytatódik. És meg kell értsük azt, hogy vajon Jézus miért ezt mondta a gazdag ifjúnak. Több beszélgetés, hogyha visszapörgetnénk, például amikor Nikodémussal beszélget Jézus, és Nikodémus a beszélgetés után, aki éjszaka ment, mert nem akart, hogy a többi zsidók lássák, hogy ő kihez megy, kivel beszélget, nehogy kirekesztessék. Eltelik vagy két év, és azt mondja, hogy a mi törvényünk kárhoztathat-e egy embert, ha előbb meg nem hallgatta, és nem tudja, hogy mit cselekszik. Tehát Nikodémus nagyon jól tudja, hogy a Jézus névre a zsidók lelke indulattal telik meg. De a törvény szó hallatán pedig a mi törvényünk. Tehát ez olyan megelégedettség érzést vált ki belőlük. Tehát nagyon jól tudta, még Nikodémus is, hát még Jézus, ha még Nikodémus is jól tudta, hogy a zsidóknál, ha valami célt el akarunk érni, akkor a törvény szóval kell a mondatot kezdeni. Hogy megnyugodjanak. Hogy ne háborogjanak. Valaki, egyszer idéztem ezt, hogy zsidókhoz írt levelet Pál írta, és emlékszem, egy lelkész, aki ott ült, régebben volt már a sorok között, végén mondja, hogy hát milyen alapon mondom én azt, hogy Pál írta a zsidókhoz írt levelet. Milyen, hát ez nem Pál írta. És hogy meglepődtem, úgy hirtelen el is bizonytalanodtam, hogy hát tényleg én honnan tudom, hogy Pál írta a zsidókhoz írt levelet. És akkor ő elkezdte indokolni, hogy nézzem meg, hogy Pál összes levele úgy kezdődik, hogy Jézus Krisztus apostola. Hát a zsidókhoz írt levél egyáltalán nem így kezdődik. Hát persze. Hát mert Jézus, mert tehát nem is lehet, tehát a zsidó szemléletnek egy ilyet, hogy Jézus Krisztus apostola, ott azonnal becsukják. Úgy kell kezdeni, hogy hajdan szólt nekünk a próféták által. Profétákat kell, meg a törvényt kell emlegetni a zsidóknak, nem Jézus Krisztust, meg egy apostolt. Értjük ezt a tapintatot? Nem bonyolult. Hát persze, hogy Jézus úgy kezdi a gondolatát, hogy tartsd meg a parancsolatokat. Mint ha azt mondta volna, 1500 éve ez az isteni szó származik felétek, ez a szövetség kötés alapja, tartsd meg a parancsolatokat. Én sem mondok mást. Mit kellett volna mondania a gazdag ifjúnak, amikor Jézustól lesz hallja, hogy ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Melyeket? Elmondja Jézus a 10 parancsolatból, megtartottam mindezeket ifjúságomtól fogva. Mi fogyatkozás van még bennem? Különös ez a visszakérdezés. Úgy nem lehet, nem akarok, nem tudom, hogy nem lehet, hát szóval nem akarok rossz hangsúllyal fogalmazni. Mert talán azt is érzékelteti, hogy mi fogyatkozás van még bennem, hogy hát nem vagy meg, esetleg meg lehetnél velem elégedve? Kaphatok tőled egy örök életigazolást? Vagy van még valami, ami még többet kell? Mi fogyatkozás? Tehát nem tudom, hogy a hangsúly a kérdés mögött milyen gondolatot lehetne még úgy érzékeltetni, mit rejt ez a visszakérdezés, hogy mi fogyatkozás van még bennem? Tehát mintha azt mutatná, hogy meg vagyok elégedve magammal, te is esetleg? Vagy esetleg azt jelenti, hogy hát én eddig meg voltam elégedve magammal, de lehet, hogy még nem kellene. Tehát, hogy most melyik irányba billen a kérdés? Nem akarok túl okoskodni egy ilyen kérdést. Tehát tényleg alázattal és tisztelettel akarok megállni egy ilyen visszakérdezés előtt, de fölteszi az ifjú ezt a kérdést. És Jézus ezután azt mondja, mondanék Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, nem azt mondja Jézus, hogy igen, van fogyatkozásod, nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy az előbbi válasza úgy hangzott Jézusnak, hogy ha be akarsz menni az életre, egy perccel később pedig azt mondja, ha tökéletes akarsz lenni, erre a tökéletes szóra sokan érzékenyek. Jézus akkor teljes természetességgel beszélt el, hogy ha tökéletes akarsz lenni. Ma az emberek a kegyelmet éppen arra használják föl, és a teológusokon keresztül, hogy megnyugtassák az embereket, hogy mondjanak le nyugodtan a tökéletesség igényéről, mert kegyelemből tartatnak meg. Tehát a kegyelem visszaél. Simogatja az ember gyarló, elesett, bűnös, bűnöket elkövető mi voltát. Ha a kegyelmet arra használjuk fel, hogy megsimogassuk, megvigasztaljuk vele magunkat, akkor visszaélünk a kegyelemmel. Jézus itt nem ezt teszi, hanem azt mondja, ha tökéletes akarsz lenni. Na most, amikor azt mondta Jézus, hogy tartsd meg a parancsolatokat, meg ha azt mondja, hogy ha tökéletes akarsz lenni, és folytatja, akkor add el vagyonodat, oszd ki a szegényeknek, kincsed lesz a mennybe, gyere és kövess engem. Ezután az ifjú ezt a beszédet hallva megszomorodott, mert sok jószága volt, és ezután elment. Most Jézus miért mondott olyan szavakat, mondatokat, és direkt nem akarom kimondani, de zárójelben most kimondom azt a szót, mint egy elvárást, de tudatosan most mondanám, hogy ez nem elvárás, nehogy valaki ezt a szót most ide rakja, de mintha egy elvárást mondott volna Jézus, hogy tartsd meg a parancsolatokat, sőt, a gazdagságodról is le kell mondjál, oszd ki a szegényeknek, na, ha ezt mind megcsinálod, akkor lesz örök életed. Ezt akarta Jézus mondani? Vagy teljesen mást akart Jézus mondani? Mert hogyha érdemből lehetne üdvözülni, akkor itt Jézus elmondta, hogy a te érdemszerző cselekedeteidnek az első része a parancsolatok megtartása, de ha úgy érzed, hogy elégedett vagy magaddal, akkor az összes vagyonodat oszd ki a szegényeknek, és gyere kövess engem. És akkor ez is érdemszerző cselekedet lesz. És akkor a végén örök életed lesz. Ezt akarta Jézus mondani? Nem. Nem. Hanem mit? Azt szerette volna Jézus kimondatni a gazdag ifjúval, amit mindjárt ezután ki is mondott ő maga. Jézus ki is mondott, mit mondott ki, figyeljük. Azt mondja, hogy bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Más evangéliumi részletek ugyanennél azt mondják, hogy akik a gazdagságban bíznak, ezt fogalmaztam meg máshol. Akik a gazdagságukban bíznak. Ismét mondom pedig néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Ugye hát ez is, hogy most a varró tűfoka, vagy az a kapu, ami tűfoknak hívnak, mert a tevének le kellett venni a csomagját, és egy kicsit összehúznia magát, mindentől le kellett pucolni a teve hátát, hogy átférjen, és volt egy úgynevezett tűfok nevű kapu. Melyik? De valószínű, hogy ez az utóbbi, mert nyilván nem a varró tűfokának a képtelenségére gondolt Jézus, de teljesen mindegy, ha valaki ezen akar gondolkodni vagy vitatkozni, ám legyen. A tanítványok pedig ezeket hallották, felettébb álmélkodtak. Tehát ugye az álmélkodás szón akarok egy kicsit megállni, hogy a tanítványok ezt a párbeszédet végig hallgatták. Végignézték. Jézus gazdag ifjú beszélgett, és végignézték. És a beszélgetés végén és a Jézus szavait, összefoglaló szavait hallották, azt olvassuk, hogy felettébb, tehát nagyon álmélkodtak. És azt mondták, hogy kicsoda üdvözülhet tehát. Mint azt mondták volna, hogy hát azért az üdvösség akkor nem egy egyszerű kérdés. Akkor bonyolult, nehéz. Hát, mint azt mondták volna, hogy hát itt van ez az általunk tisztelt gazdag ember, aki tényleg olyan tisztes a gazdagságában is. Megtartotta a törvényt. A zsidókkal kötött szövetséggel összhangban élte a napjait. Az elmúlt évtizedei tényleg a törvény megtartásról szólnak. És most megszomorodva távozik egy Jézussal való párbeszéd után. Hát Jézus miért így beszélget? Hogy megszomorodva távozik tőle egy örök életre vágyó ember. Érti ezt valaki? Vagy nem Jézusban van a hiba? Mit akart Jézus kimondatni? Azt az egyetlen egy szót, amit ezután mond Jézus, Jézus pedig rájuk tekintett, és mondta, embereknél ez lehetetlen. Itt mondja ki Jézus a választ. Ezt kellett volna gazdag ifjúnak kimondani. Tartsd meg a parancsolatokat. Mi a válasz? Lehetetlen. Ennyi. Oszd ki a vagyonodat a szegényeknek. Ez is lehetetlen. Ez se fog menni. Ez lett volna a jó válasz. Jézus kimondja. Ezt kellett volna mondani a gazdag ifjúnak. De nem ezt mondta. Ha azt kimondja, hogy ne kérd tőlem lehetetlent, nekem ez nem megy. Próbáltam, valamilyen szinten megy, de igazából nem megy. Tudom belül, hogy nem megy. Mások előtt megy. Mások elismerésé. Ugye ezt mondja is a Szentírás egyébként, amit Lukács evangéliuma 23. fejezetében olvashatunk, ha jól emlékszem, nem, bocsánat, János evangéliuma 12. fejezetében, János 12. fejezetében olvashatunk a 43. versben, olvassuk a zsidó vezetőkről, hogy inkább szerették az emberek dicséretét, mint az Isten dicséretét. Hát figyeljük meg, hogy kinek a dicsérete fontos. Emberek elismerése, hogy egy közösség, valaki, általam szeretett, tisztelt ember, lelkész, gyülekezet, közösség legyen velem megelégedve, vagy pedig az Isten. De mi az, hogy az Isten meg megelégedve? Most az Istennél meg nem így van, hogy megelégedve. Hanem, ahogy Jézus mondja, figyeljük. Jézus pedig rájuk tekintett, mondta nékik, embereknél ez lehetetlen. Tehát a gazdag ifjúnak ezt ki kellett volna mondania, akkor válaszolt volna jól, hogy ne kérd tőlem lehetetlent. Mert ha kimondja a gazdag ifjú, hogy ez lehetetlen, akkor tud Jézus segíteni. Amíg én tudok valamit csinálni, és létre tudok valamit hozni, és tudok érdemeket felmutatni, addig nem fogom kimondani, hogy lehetetlen. És ezután Jézus azt mondja nekik, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, mondja tanítványainak, az újjászületéskor, figyeljétek, az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. Itt valamit mond az ítéletről, amire lehet, hogy nem lesz most időm kibontani. És aki elhagyta házait, vagy testvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát és anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjét az én nevemért, mind a száz annyit vesz, és örökség szerint nyer örök életet. Kihagytam egy verset, a 27-et véletlenül, és most pótolom. Amikor Jézus azt mondja, hogy rájuk tekintett, és azt mondta, hogy embereknél ez lehetetlen, de Istennél, Istennel együtt minden lehetséges, akkor azt mondta Péter, hogy mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, mink lesz hát mi nékünk. Még mindig az érdem szerinti gondolkodás dolgozik Jézus legidősebb tanítványában is. Tehát ez az érdem szerinti gondolkodás ennyire mélyen gyökerezik mindannyiunk lelkébe, hogy amikor Jézust követi a tanítvány, és a legidősebb, ha úgy tetszik, a legérettebbnek gondolható tanítvány, még ő sem mentes ettől az érdemszerű gondolkodástól. Ő se érti még, hogy Jézus hogyan és mit szeretett volna beszélgetni a gazdag ifjúval. Ő is csak annyit mond, hogy mi elhagytunk mindent. Hát mit? Ezt a néhány rongyos halászhálót, meg a jó kétkezi munkát? De azért nem gazdagságot hagyott el Péter, de mindent elhagyott. Különös, hogy itt is Jézus azt mondja, hogy sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Tehát itt Jézus a gazdag ifjúval való beszélgetés, és utána a tanítványaival való beszélgetés végén szintén fordít egyet a tanulságon, hogy sok utolsók lesznek elsők, és sok elsők lesznek utolsók. Mit jelent ez? Az, hogy ami emberek előtt elismert, az lehet, hogy az Isten szemében kiderül, hogy visszás, és pont fordítva van. Amit emberek dicsérettel illetnek, kiderül, hogy az Isten, ha arra ránéz, meg tudja mutatni, hogy nézd, ez itt önzés, ez számítás, ez érdek, ez képmutatás. De te csak a felszínt látod, a külsőt látod, nem látsz a mélyre. És így lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők. A másik történet, ami viszont ide tartozik szintén, hogy értsük, Lukács evangéliuma 23. fejezetében található, ez rövidebb lesz. Lukács evangéliuma 23. fejezetében, és ez egy nagyon ideillő, mint egy párhuzamba, vagy ellentét párhuzamba állított történet, az, amikor Krisztust fölfeszítik a két lator közé. Lukács 23. fejezetének a 33. verse után olvassuk ezt. Kivonatosan próbálom, hogy gyorsabb legyek. Ugye ott megfeszítették a koponya hegyének mondott helyen, megfeszítették Jézust, és az egyik gonosztevőt jobb kéz, másikat a bal keze felől feszítették meg. Ugye itt Jézus azt imádkozta, hogy Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Kik azok, akik nem tudták, hogy mit cselekszenek? A római katonák. A zsidók tudták, de a római katonák nem tudták. Akik konkrétan megfeszítették Jézust. Ők nem tudták, mit csinálni. Ők azt a halálos ítéletet hajtották végre, amit már ki tudja hány százszor egy halálra ítéltel kapcsolatban. Őnekik nem volt joguk vizsgálni, vagy kötelesség, lehet, hogy nem is látták át ezt a helyzetet, de volt olyan római százados, amelyik Krisztus keresztáldozata közben és rögtön utána kimondta, hogy bizony Isten fia volt. Tehát a késői, de fölismerte, nem számára későn, hanem az eseménysor végén, mint amikor látja, hallja a vitát, hogy itt milyen vita folyik és bontakozik ki Krisztus körül, és azt mondja, hogy bizony Isten fia volt. Tehát, hogy rádöbbenéssel kimondja. De itt még az előtte lévő eseményeknél járunk, amikor elosztották a ruháit, vetettek rájuk sorsot, be is teljesedett ugye egy profécia a 22. Zsoltárból, a nép pedig megállt nézni. Itt nagyon szeretem hangsúlyozni a mai média világnál ezt a gondolatot, hogy ugye ma mindenki néz valami képernyőt. Egyszerűen ilyen világban élünk, hogy számítógép, tévé, okostelefon. Tehát mindenki néz valamit. Tehát nincs olyan nap, hogy ne néznénk szinte. Na most a korabeli médiának itt van a mondata, a nép pedig megállt nézni. Mit? Azt, hogy ismerjük bűnöző, amazt is ismerjük bűnöző, biztos ez is bűnöző. Tehát gonoszok közé számítatott. Messiási profécia az Ószövetségből. Bűnösök közé számítatott. Gonosztevő közt adtak sírt néki. Meg az, hogy mindnyájunk bűnét őre elvetette maga az Atya. Tehát Krisztus ott van, mint bűnöző, és a nép pedig nézi. 69. Zsoltárból, ha jól tudom, onnan is idézhetnénk azt, hogy a nép, hogy csak néznek és bámulnak rám. Sokan nem is értették, csak úgy látták, hogy a korabeli média kirakta. Bűnöző, bűnöző, bűnöző. Ezt kell lásd. Ne lásd benne többet. Ne a messiás lásd, bűnöző. Ezt lásd. A nép pedig megállt nézni. És csúfolták őt a vitézek, csúfolták őt az emberek, a főemberek, hogy egyebeket megtartott, tartsa meg magát is, ha ő a Krisztus, az Istennek a ma választottja. Csúfolták a vitézek is, ecettel kínálták őt. Ha te vagy a zsidóknak a ma királya, szabadítsd meg magadat. És egy felirat volt fölötte, hogy ez a zsidóknak a ma királya, és a felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazta őt. Ha visszalapoznánk Máté Evangélium a 27. fejezetéhez, ott látnánk csak az, hogy mind a kettő szidalmazta, de Lukács, ugye aki orvosi szemmel egy kicsit részletesebben nézte a történetet, külön választja, hogy az egyik gonosztevő közben meggondolta magát. Mert először ő is, tehát azt olvassuk Máténál, hogy mind a kettő gonosztevő szidalmazta, de az egyik gonosztevőre aztán másképp tekint itt Lukács evangéliuma, és azt olvassuk, hogy az egyik gonosztevő azt mondja, hogy ha te vagy a Krisztus, szabadíts meg magadat, és minket is. Itt is szoktam hangsúlyozni, hogy vágyott ez a gonosztevő szabadulásra? Igen. Ki kell mondjuk? Ez a gonosztevő vágyott szabadulásra. De arra a fajta szabadulásra, ami a testi szenvedésből való szabadulás, a körülményből való szabadulás. Felelt pedig a másik, megdorgálta őt, és mondta, az Isten sem féled éte. Itt is szoktam mondani, hogy azért egy kicsit ez, hát mulatságos, irónikus, mert hogy lehet, hogy két gonosztevő fára függesztve az egyik gonosztevő a másikat számon kéri az Isten félelem kérdésében. Hát nem furcsa? Isten sem féled éte. Hát milyen alapon kéri számon a másikat az Isten félelem kérdésében? Hát ugyanolyan gonosztevő mind a kettő, nem? Mondhatná a másik vissza, hogy te beszélsz Isten félelemről. Hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy. És mi ugyan méltán, mert ugye halálos ítélet. És mi ugyan méltán, mert a mi cselekedeteinknek méltó büntetését vesszük. Na ez az, amikor valaki átéli a saját halálos ítéletét. Itt ez az. Ott van a kereszten, tudja, hogy pár órája van hátra, innen szabadulás nincs, és kimondja, hogy én nem a körülményeim ellen panaszkodok. Jogos a halálos ítéletem. A cselekedeteink méltó büntetését vesszük. Ez nagyon komoly mondat. Ilyet csak azt tud kimondani, akinek a lelkében, és itt a történelem végére utaló gondolat, amikor a Tesszalonikai levél, második fejezet 10. versében olvassuk azt, hogy vannak emberek, akik nem fogadták be az igazság szeretetét az üdvösségükre. Most ezt átfordítom. Vannak emberek, akik befogadták az igazság szeretetét az üdvösségükre. Nem az igazság elméletét, hanem az igazság szeretetet fogadták be. Az igazság szeretet az nem az igazság elméleti megtanulásával egyenlő, hanem egy olyan belső lelki, erkölcsi magatartás, amikor azt mondom ki, hogy mindegy mi, de ami igazság, azt kérem. Szeretném. És az ilyen ember igazságról igazságra fog előre haladni. Mert szereti. Blaise Pascal mondja ezt, hogy az igazságot a hazugságtól csak akkor tudjuk megkülönböztetni, hogyha az igazságot szeretjük. Mintha innen olvasta volna Pascal is a Tesszalonikai levélből. Tehát nem a lexikális tudás és ismeret anyag teszi az embert igazságossá, hanem az igazság szeretetnek a befogadása, hogy én szeretni akarom az igazságot. Még akkor is, hogyha az az igazság az én halálos ítéletemet mondja ki. Elég erős? Akkor is az igazságot szeretem jobban. Még az életemnél is. Na, egy ilyen helyzetben mondja az Krisztusnak ez a Lator, hogy mi ugyan méltán, mert a mi cselekedeteinknek méltó büntetését vesszük, ő pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. Tehát ki mondja, a Lator mondja ki, hogy Krisztus jogtalanul szenved. Ő nem cselekedett olyan méltatlant, mint mi. Tehát megvan az összehasonlítás, hogy ő igaz életet élt, mégis itt van, mi meg halálos ítéletre valót cselekedtünk, miért panaszkodunk? És ez a Lator azt mondja Krisztusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te országodban. Örök élet kérdés. Úgy hasonló, mint a gazdag ember, aki oda megy Krisztushoz, és azt mondja, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet vehessem. Más szavakkal, de az örök élettel való kapcsolatról érdeklődik. Itt a Latornál mit olvasunk? Uram, emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te országodban. De van itt egy komoly gond. Honnan tudja ez a Lator, aki meg fog halni, tudja, hogy a másik társa is ott fog meghalni, és tudja, hogy a köztük lévő semmi méltatlant nem cselekedő is meg fog halni. Honnan tudja, hogy ő vissza fog jönni az ő országában, ha ott fog mellette meghalni? Tud valami többet? Van valami a lelkében, ami több annál, mint a puszta látvány, amit a nép meg átnézni? Hát úgy tűnik. Tehát ez a bűnöző, ez tudott valamit, és akkor mégis bűnöző maradt? Akkor miért volt bűnöző? Akkor miért nem változott meg Jézus élete során, amikor tanított őt? Hogy van ez? Nagyon nagy területre nyitnak a put, egyébként ez a kérdés is, de nincs időm rá. Ezt kéri mégis, hogy Uram, emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te országodba. És Jézus mondhatta volna neki azt, hogy hát nézd, előbb meg kéne térjél. Bizonyos dolgokat, parancsolatokat meg kéne tartsad, már mondtam a gazdag ifjúnak is. Amit van még a bűnözésből, azt szét kéne osszad a szegényeknek, és akkor volna esélyed rá. Csak hasonlítsuk össze a két beszélgetést. Mert ennek a Latornak itt semmilyen cselekedetre nem volt lehetősége. Mert ott volt megfeszítve. És kéri Krisztustól, hogy amikor eljössz a te országodban, egyáltalán gondolata van arra, hogy az, akit mellette felfeszítenek, akkor hogy fog visszajönni az országában? Tehát milyen képet hordozott magába, hogy elrejti a Biblia, de látjuk, hogy ezt ő komolyan vallotta és hitte. Hát itt nem egy ilyen utcai holnap találkozunk beszélgetés, hanem itt élethalál beszélgetés van. Itt szó szerint ez a Lator azt élte meg, amit Pál apostol csak lelkileg, idézelve teszem ezt a csak szót, lelkileg fogalmaz meg, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Galata levélben írja ezt a második fejezetben. Krisztussal együtt megfeszítettem. Tehát Pál ezt így, mint ez a Lator, nem élte meg. De a Lator után, vagy 2-3 évtizeddel később, Pál lelkileg belül a Krisztussal és a törvényével való találkozás nyomán ezt leírja, szembesülése nyomán, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Ez a Lator tényleg megfeszítetett Krisztussal együtt. És egyedül ő. Senki ezt ilyen életszerűen nem mondhatta volna, még mondhatni Pál sem, mint ahogy ez a Lator elmondhatta volna, de Pál ezt, vagy 20 évvel később írta le ezt a gondolatot. Szóval élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet most a testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Most a Latorban úgy tűnik, hogy ez a gondolat, amit Pál később hosszabban megfogalmazott, ez ott a lelkében végbe ment. És Krisztus ezután mondja neki azt, hogy bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Hangsúlyos, hogy a kettős pont a ma után van. Mert ugye akkor aznap ma ígéri meg Krisztus, hiszen aznap ő nem volt a paradicsomban, ugye régi gondolati tisztázás ez már. Ezt még annak idején a bibliafordítók rossz helyre tették, de ugye nem volt a görög nyelve kettős pont, de így hangzik helyesen, hogy bizony mondom néked ma, ezen az ünnepélyes napon, amit Jézus korábban mondott, hogy ezért az óráért jöttem a világra. Na, ezen a napon mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Mikor? Hát más ilyen feltámadással kapcsolatos történetet olvasunk, egyértelműen kimondták, hogy a föltámadáskor az utolsó napon. Utána következik az, amiről itt Jézus beszél röviden, hogy velem leszel a paradicsomban. Egy kérdés. Hogy lehet az, hogy a gazdag ifjú, aki vallásos életet élt, beleszületett a választott nép genetikájába, övék voltak az ígéretek, az atyák, a mózesi törvény, Ábrahám a mi atyánk, úgy nőtt fel, hogy megtartottam ifjúságomtól fogva a parancsolatokat. Hogy lehet, hogy a gazdag ifjúnak Jézus nem mondta ezt, hogy velem leszel a paradicsomba, hanem megszomorodva távozik, holott egy emberek által elismert vallásos életet élt évtizedeken át? És hogy lehet az, hogy ez a bűnöző, akire ki tudja hány ember haragudott a bűnözése miatt, Krisztus meg odaígéri neki az örök életet? Mi történt? Másképp kérdezem. Mi nem történt meg a gazdag ember lelkében, ami megtörtént a bűnöző lelkében? Tehát most másképp kell kérdezem. Valami nem történt meg. Tehát lehet vallásos életet élni hosszan, és nem történik meg belül az emberben valami. És ez a kérdés, hogy ez mi. Miközben a Lator, aki egy elrontott bűnöző életet él, az ő lelkében meg megtörténik valami, ami a gazdag ifjú vallásos életében nem történik meg. Na, ezt a valamit kell megragadjuk. Ez az a döntő pont, ami a fordulatot hozza az ember lelkében. És ezt így olvassuk zárásképpen, két biblia verset hívok még segítségül. Az Efézusi levél második fejezetét. Biztosan több is van ilyen bibliai gondolat, de időkeretben minden nem fér bele. Efézusi levél második fejezet 8.-9. verse. Mert kegyelemből tartattatok meg, ugye itt mondja ki a Biblia, amiről az eredeti cím ugye szólt, mert kegyelemből tartattatok meg hit által. És itt kimond valamit. Az érdemszerző gondolkodásban igazi hit nincsen. Csak emlegeti a hitet, de nem tudom, hogyan fejezzem ki ezt, hogy nem érti, nem tapasztalja, nincs meg, milyen módon fogalmazzam meg, hogy a hit szót mi mondhatjuk, hogy hívők vagyunk, meg hiszünk, meg a hit szót használhatjuk magunkra is, ez nem biztos, hogy valódi jelentéstartalmat hordoz ránk nézve azért, mert beszélünk róla. Ki tudom ezt fejezni érthetően? Tehát lehet, hogy hazudunk magunkra nézve, hit kérdésben. Lehet. Tartsuk föl ezt a bizonytalanságot egy kicsit magunk felé. Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek kérkedjék. Mert amikor a kérkedés, a valaki vagyok, megcsináltam, megtartottam, ahogy mondja a gazdag ifjú, tehát amikor ezek a gondolatok valahogy bennünk ott dolgoznak, nem ki se kell mondani, tehát úgy működünk, hogy megtanuljuk a Bibliából, hogy milyen a jó vallásosság, milyen az igazi ismeretanyag, és amikor kimondjuk a szánkon, lehet, hogy a lelkünk ellentéteset gondol. De tudjuk. Tehát meg tudjuk tanulni, hogy mit kell mondjunk egy kérdésre adott válaszként, vagy egy gondolat kifejezéseként, de a valóság a lelkünkben annak lehet az ellenkezője. Tehát ne hazudjunk magunk. A Biblia ismeri azt, hogy ne csapjuk be saját magunkat. Jakab levele is ezt mondja, meg máshol is. Hogy képes az ember saját magát becsapni. Az ismeret anyag néha felülírja a lelki ismeret szavát. Az egyszerű őszinteséget. Emlékszem, volt egy hány éve körülbelül ilyen 15-6 évvel ezelőtt egy hétköznapi helyzetben találkoztam egy olyan fiatalemberrel, fiúval, hát aki úgy elmondta, hogy ő úgy kábítószerezget. És akkor adtam neki egy kis füzetet, jót beszélgettünk, ezért ez emellett, és pár hét múlva nem hozta vissza a füzetet, mondta, te nagyon jó az a füzet, amit adtál, egy dolgot megértettem belőle. Akkor indulhatunk el a boldogság útján, ha nem hazudunk saját magunknak. Ez igaz. Nagyon jól megértetted. Tehát ilyen egyszerű lehetne, csak sokszor begyakorolta az agyunk a saját magunknak való hazugságokat is. És ez az, amikor a keresztre feszített lator, ezt ott nem volt értelme, hogy gyakorolja. De a gazdag ifjú ezt még eljátszhatta, ezt a fajta hazugságot, és Jézus tehetetlen volt. De a tanítványok csodálatát kiváltotta, hogy hát akkor ki fog üdvözölni. Mi olyan jónak látjuk. Igen, csak Jézus mélyebbre lát, mint mi emberek. És tehát ezt a Biblia verset hívtam segítségül, hogy mert kegyelemből tartattatok meg hit által. Mi az a hit által? Az, hogy az Isten ígéretét ragadom meg, és nem a magam érdemét. Az Isten ígérete az, hogy azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Na, de nem tudom megtartani a parancsolatokat, és nem tudom eladni a vagyonomat. Nem tudok semmi olyat csinálni, amit úgymond az Isten akar, hogy csinálja. Képtelen vagyok rá, meg vagyok kötözve, én egy rab vagyok, a bűn fogja vagyok, ahogy a Biblia olyan sokféleképpen megfogalmazza, hogy én jót akarom cselekedni, és megtalálom magamban azt a törvényt, hogy a bűn van meg bennem. Hát ez a bajom, de ha ezt én letagadom, akkor úgy fogok gondolkodni, mint a gazdag ifjú. És nem tud rajtam Krisztus segíteni. Viszont a kegyelem akkor éri el a célját, hogy ha a halálos ítéletemet átélem, komolyan veszem, hogy nekem nem jár. De tudom, hogy az Isten nem akarja, hogy elveszek. Akkor meg akarom neki engedni, hogy tegyen velem olyat, és nem akarom, ami az örök életre formál, és nem akarom magamat kivenni a kezéből. Na, ha ez a bizalom, ez a hit vagy bizalom, ugye ezek váltó fogalmak. Hit vagy bizalom, de az a fajta bizalom, ami az Isten ígéretében tényleg nem kételkedik hitetlenséggel. A hitetlenség az, amikor az Isten ígéretében kételkedek, nem amikor egyáltalán az Isten létében kételkedek, az csak tudatlanság még. De amikor ismerem az Isten ígéretét, tehát foglalkozom vele, szóbálok, már elköteleztem magam, már van egy vallásos életem, már annak nevezem magam, hogy én hívő vagyok, de az Isten ígéretét nem veszem komolyan. Az a hitetlenség. Tehát a hívők a legnagyobb hitetlenek, és nem a ateisták. Azok csak tudatlanok esetleg. De most nem akarok ezeknek az aránytalansága, hogy arányokba belemenni, mert lehet, hogy tévedek így a pontos, vagy a túl rövid megfogalmazása, és arányokat lehetne még itt tovább gondolni. És zárásképpen az utolsó gondolatot hagy idézzem a római levélből, ahol ezt a két történetet, mintha Pál megkérdezné, hogy a római levél 9. fejezetben, a végén, a 30. verstől egy rövid szakaszt olvasok. Ezt a két történetet, amit most elemeztünk, a gazdag ifjút és a latort, erre nézve, figyeljük meg, Pál fölt, nem a két történet, csak arra is tökéletesen alkalmas, azt mondja Pál a római levél 9. fejezet 30. versétől, mit mondunk hát? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, mondjuk ez a Lator, az igazságot elnyerték. Hát nem bűnözőként, hát nem követett ilyen vallást, meg igazságot, hát, és mégis elnyerte az igazságot, az örök életet. Hogy? Az igazságot elnyerték, mégpedig a hitből való igazságot. Tehát olyan bizalmat szavazott, lemondott a saját életének a takargatásáról, és a szégyeneinek és a bűneinek a takargatásáról ez a Lator, és olyan bizalmat szavazott, hát hiszen ilyet kimondani, hogy amikor eljössz a te országodban, ez mi a legnagyobb bizalom? Hogy tudom, hogy te, aki itt halsz meg mellettem néhány méterre, te nem itt végzed, te vissza fogsz jönni az ég felhőiben, és emlékezzél meg rólam. Tehát elnyerték a hitből való igazságot. Izrael ellenben, tehát akikre az Isten rájuk bízta a beszédét és a törvényét, amely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Különös a megfogalmazása Pálnak. Miért? Ugye fölteszi újra a kérdést. Tehát hogy lehet, mi ez a csere? Hogy akik nem, azok igen, akik igen, azok meg nem. Mi ez? Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna már az örök élet. És beleütköztek a beleütközés kövébe, márhogy Krisztusba. Amint megvan írva, én még beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Tehát Krisztus olyan megoldást kínál, amelyben látjuk, hogy az emberi teljesítmény, vallási teljesítmény nem számít. Tehát ilyen mondást például, hogy na azért ez és ez a lelkész, vagy pap, vagy igehirdető, vagy hívő ember azért már letett valamit az asztalra. Hát nem tudom, számít? Számít? Hát ezt mondta a gazdag ifjú is. Mindezeket megcselekedtem, megtartottam ifjúságomtól fogva. Mondhatnám tovább ezt a témát, nehéz nekem erről röviden szólni. Mert két példázatot mondott Jézus is egyébként itt, hogy érdem vagy kegyelem. Ezt még talán röviden elmondom. Az egyiket Máté 7-nél, amikor azt olvassuk, hogy sokan jönnek az én nevemben, akik azt mondják, hogy nem a te nevedben üztünk ördögöket, és tanítottunk, és cselekedtünk sok hatalmas dolgot a te nevedben. A te nevedben, Jézus nevében. És azt mondja Jézus, hogy távozzatok tőlem, ti gonosztevők, nem ismerlek titeket. Gonosztevőnek miért nevezi Krisztus azokat, akik az ő nevében sok nagy dolgot tesznek? Mi ez a sok nagy? Mi ez? Eljárnak gyülekezetbe? Olvassák a Szentírást? Imádkoznak? Tehát most nem akarom elmarasztalni azt, ami egyébként igaz érték az életben, de ha érdemszerző cselekedetként teszi valaki, azért, hogy elnyeri az örök életet, akkor mindent tönkre lehet tenni. Ezt mondja az Ószövetségben is Krisztus, hogy ki kívánja, hogy ide jöjjetek a színem elé, és pitvaranyat tapossátok, és az ünnepeiteket itt ünnepeljétek. Hát mondhatná ezen, hogy hát te mondtad, hogy csináljuk. Ézsaiás könyv elejét olvassa első fejezetet valaki. Hát azt veti az Isten a népe szemére, amit ő parancsolt meg, hogy tegyék. Akkor most mi probléma, hogy teszik? Azt mondja, mert bűnt és ünneplést el nem szenvedek. Ezért. Szóval tisztuljatok meg előbb. Engedjétek, hogy megtisztítsalak titeket. Ne vallásoskodjatok. Nincs értelme. És azt mondja, a következő példázat meg Máté 25. fejezetében van, ami meg arról szól, hogy Jézus azt mondja, hogy gyertek én atyámnak áldottai. Ugye itt a Máté 7-nél azt mondja, hogy távozzatok, ti gonosztevők, mondja ezt azoknak, akik az ő nevében sok hatalmas dolgot tettek. És azt mondja, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, ami számotokra készítetett, mert éheztem, ennem adtatok, szomjúhoztam, innom adtatok, a sorolást ismerjük, és azok visszakérdeznek, hogy mikor tettünk ilyet? Mikor? Szóval amennyiben egyel a legkisebbel, na akkor én velem cselekedtétek. De mikor? Milyen az, amikor a hit és az Isten iránti bizalom olyan természetesen formálja az embert belülről, hogy amit tesz, arra már nem úgy gondol, hogy tettem valamit, hanem jót, magáért, ha jóért. Nem érdemből, nem számításból, nem az örök életért, nem a mennyért, nem Krisztusért, nem lemondok valamit, lemondok valamiről Krisztusért. Az a gondom egyébként, hogy nagyon sok ének, vallásos ének is van, amelyik az érdemszerző gondolkodást erősíti, sajnos. Nem csak ilyen énekek vannak természetesen, de sok ilyen ének is van, amelyik megénekli szinte a hamis Isten képet, és az emberek tudatában ott van. Ezt figyeljük meg, hogy a Biblia tiszta tanítása erről nagyon fontos, nehogy beüljön a gondolkodásunkba az érdemszerző gondolkodás. A kegyelemre azért van szükségünk, mert mindenki halálra ítélt. Az egy másik dolog, hogy nem mindenki érzi annak magát. Hát addig álljunk a törvény elé, ugye mondja, Jézus nem véletlenül mondta azt a gazdag ifjúnak, hogy tartsd meg a parancsolatokat, tehát nem a parancsolatokat kell félretenni, hanem a parancsolatnak engedjük csak meg bármelyiknek, hogy ítéljen minket halálra. Semmi baj. Pál is kimondja, hogy a jó törvény nekem halálom lett. Római levél 7. fejezetében Pál ezt kimondja, hogy a jó törvény nekem a halálom lett. Rendjén van. Legyen is az. Különben nem tudom értékelni a kegyelmet. Azt mondja, hit által, kegyelem által, az mi? Amikor az ember kér, hogy szabadíts meg engem a halálnak testéből. Amíg nem érzem a halálra ítélt voltomat, addig nem tudok segítségért kiáltani. És csak azon az emberen tud az Isten segíteni, aki segítségért tud kiáltani. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Itt értjük meg a boldogok a lelki szegények kérdést. Ők tudják értékelni az Isten kegyelmét. Nincs semmi érdemük. Én köszönöm szépen a figyelmet.